Több ezer ember kísérte utolsó útjára a Tatár-Szentgyörgyön meggyilkolt 27 éves Csorba Róbertet és 5 éves kisfiát.
Az ország különböző pontjairól és a fővárosból tucatnyi autóbusszal és több száz autóval érkeztek az emberek a temetésre. A ravatalt már jóval a temetés előtt nem lehetett megközelíteni, olyan sokan voltak.
Milyen dolog ez? El kell jönnünk egy 5 éves kisgyereket eltemetni?
A megyei cigányvajdák közül többen is hangosan kiabáltak, de végül lecsillapították őket. Az országos cigányvajd egy egész csapat kísérővel jött. Ott volt még Kolompár Orbán is, de a gyászoló tömegben a parlamenti pártok képviselői is megjelentek. A kormányt Szűcs Erika szociális miniszter képviselte. Ő nem sokkal később könnyes szemben jött el a ravataltól. Katolikus szertartással, de cigány szokás szerint zeneszóval búcsúztatták a gyilkosság két áldozatát. A halottakért Iványi Gábor metodista lelkész mondott búcsúbeszédet, a tömeg miatt nem látni őt.
Vajon van-e bocsánat arra, hogy a kisemmizett és méltatlanul mellőzött embereket, magukat akarjuk felelőssé tenni sorsukért? Ó, bocsánat, bocsánat, bocsánat.
Többen is rosszul lettek a szertartás alatt, őket a készenlétben álló mentősök látták el. A településen és környékén 250 rendőr vigyázott a rendre, de intézkedniük nem kellett.
Az MSZP, az SZDSZ és az MDF egyetért a kormány értékelésével, miszerint alkotmánymódosításra van szükség a gyűlöletbeszéd büntethetőségével kapcsolatban. A KDNP nem támogatja a kormány elképzelését. A Draskovics Tibor igazságügyi miniszter által kezdeményezett megbeszélés után a Fidesz szakpolitikusa tipikus szocialista pótcselekvésnek minősítette a kormány alkotmánymódosítási javaslatát.
A Fidesz nem mondott nemet. És ez úgy gondolom fontos. Kifejtette azt az álláspontját, hogy a közbiztonság kérdéseiről kell, mert azok fontosak, beszélni.
A módosításnak a parlamenti többsége az én megítélésem szerint nem lesz meg. Ezt a törvényjavaslatot a Fidesz nem támogatja.
A magyar kormány legkésőbb szeptember 30-ig ki akarja tűzni az euró bevezetésének céldátumát, mondta Gyurcsány Ferenc miniszterelnök Londonban, ahol vezető brit gazdasági és pénzügyi befektető csoportok képviselőivel találkozott. A kormányfő közölte, reális esély van arra, hogy Magyarország 2011-ig képes lesz teljesíteni valamennyi Maastrichti kritériumot, feltéve, ha végrehajtja a gazdaság élénkítését célzó intézkedéseket, miközben egyensúlyban tartja a gazdaságot. Államosítaná az iskolákat Hiller István. Az oktatási miniszter szerint csak így lehet megteremteni a valódi esélyegyenlőséget.
Az állami iskolák már akár a 2010-2011-es tanévben megjelenhetnek.
Ebből a pénzből jobb színvonalat lehet csinálni, jobb színvonalú közoktatást lehet megvalósítani. Ez a rendszer, amit javaslok, ez ebbe az irányba visz, és ebbe biztos vagyok.
A miniszter megtartaná a sokszínűséget is, az államosítás nem lenne kényszer. Ha nem tudnak megegyezni az önkormányzattal, minden marad a régiben. Változna a finanszírozás is. Az állami oktatási intézmények két forrása az alapnormatíva, amelyet minden iskola fenntartó megkap, illetve a kiegészítő normatíva lesz, amelyet az állam csak a saját iskoláinak juttat. Az állami iskolákban egységes kerettanterv szerint dolgoznának, de ezen belül lenne mozgásterük a tanároknak. A PDSZ egyelőre nem tudja támogatni a javaslatot.
Amíg nem ismerteti meg velünk az oktatási kormányzat a foglalkoztatási, finanszírozási, tartalmi, oktatástartalmi részleteket, akkor lesz majd miről elgondolkoznunk, addig pedig nem.
Hiller István a szakmai szervezetek után a diákokkal, a szülőkkel, az önkormányzatokkal és a pártokkal is egyeztet.
A válság ellenére nincs veszélyben Kecskeméten a Mercedes gyár építése. Genfben a Daimler elnök vezérigazgatója azt mondta, nem módosítják a 800 millió eurós magyarországi programot.
Ez egy stratégiai döntés. Nem máról szól, nem holnapról szól, hanem 2012-ről szól.
A Daimler már pénteken eljuttatta megnyugtató közleményét a Mercedes ügyekkel is foglalkozó kecskeméti alpolgármesternek.
Változatlanok a szándékai, tovább folytatják a beruházás előkészületi munkálatait, és ezt hétfőn én azt gondolom, hogy mi sem tudja jobban alátámasztani, mint az a tény, hogy az adásvételi szerződésnek a pénzügyi teljesítése is megtörtént, tehát a teljes vételárat kifizette a Daimler.
A régi 5-ös út melletti 441 hektáros területen már munkagépek dolgoznak, egyengetik a régészeti feltárások miatt feltúrt talajt.
4 forinttal emelte a 95-ös benzin nagykereskedelmi árát mától a MOL, a gázolajé nem változott. A társaság legutóbb egy hete változtatott a benzin árán, akkor 4 forinttal csökkentette. A mostani emeléssel a benzin átlagára 254 forintra nőtt, a gázolajé 250 forint maradt. A kutaknál 10-25 forintos árkülönbséget is tapasztalhatnak az autósok. Hiteltelennek, önellentmondásokkal telinek minősítette Lados István vallomását Szuslág János a Bács-Kiskun megyei bíróságon. A volt szocialista politikus meghallgatásának 6. napján a bíró lehallgatott telefonbeszélgetések jegyzőkönyveiből idézett, amelyekből kiderült, hogy a nyomozás megindulása után Szuslág megkérte személyi titkárát Ladost, hogy a köztársaság téli irodából eltüntetett papírokat égesse el. A csata élesbe 2007. januárjában fordult, fogalmazott Szuslág, ezután már pánikszerűen igyekeztek rendezni a civil szervezetek ügyeit. Konspirálni igyekeztek, a lehallgatástól tartva Szuslág vádlott társainak mobiltelefont adott, hogy azon beszéljenek. Több mint 1 milliárd forintnyi áfacsalás gyanúja miatt vettek őrizetbe 4 embert a pénzügyőrök, akik az ügyben csak nem 21 millió forint értékben számítástechnikai termékeket és több mint 95 millió forint készpénzt foglaltak le. Magyar állampolgárok az Európai Unióból, Ausztriából és Németországból vásároltak számítástechnikai eszközöket, amelyeket hamis okmányokkal szállítottak Magyarországra, és úgy értékesítették belföldi kereskedőknek, hogy nem fizették meg az 1,2 milliárd forintnyi áfát. Az illetékes bíróság elrendelte az őrizetbe vett 4 gyanúsított előzetes letartóztatását. Sztrájkolni fognak a romániai mentősök, ha nem emelik a fizetésüket. Az előző kormány megígérte, hogy javítják a helyzetüket, de az új kormánnyal ismét kell tárgyalniuk erről.
Riasztás a Bihar megyei mentőszolgálatnál. Naponta mintegy 200 beteget látnak el. A mentőszolgálatnál 42 orvos dolgozik, és még 13-ra lenne szükség, de ehhez a minisztérium engedélye kell. A szakszervezet változtatna a mentőszolgálat finanszírozásán, szeretnék, ha közvetlenül a minisztérium és nem az egészségbiztosító pénztártól kapnák a pénzt.
Jelenleg ugyanis minket az esetek száma után fizetnek. Úgy gondolom, hogy embertelen ez a rendszer, hiszen így azért, hogy fizetést kapjunk, arra kellene törekednünk, hogy minél több beteg legyen.
A mentőautók, a rohamkocsik és a gépek felújítását 2 éve kezdték el. Most a felszerelés nagyjából fele már európai színvonalú. A szakszervezet szerint azonban ez még kevés. Még több új mentőkocsi kéne az ellátáshoz.
A diósgyőri szurkolók már annak is örültek, hogy újra pattog a labda a stadionban, hát még Góhér veszélyes szabadrúgásának, amellyel a borsodiak hamar vezetéshez juthattak volna a Fehérvár ellen a Liga Kupa negyeddöntőjének első felvonásán. Aztán Góhér szögletét követően Milicsics fejelt kapura, a fehérvári Pavlicsics a gólvonalról tisztázott. Az első félidő derekán Pavlicsics 2-szer is közel került a gólszerzéshez, előbb nagy centerezését lőtte mellé, majd egyedül törhetett a hazai kapura, ám lövés vagy passz helyett feldobta magát. A fordulás után a csereként beállt Máté próbálkozott egy életerős távoli lövéssel, majd a japán Homma puskázott el egy nagy helyzetet. Mindkét együttes rengeteg hibával játszott, a háló továbbra is érintetlen maradt. Pavlicsics megtörhette volna a jeget, ám a fehérvári támadó lövése a kapufáról kifelé pattant. A hajrában Lipusz előtt adódott egy lehetőség, ám ebből sem lett gól, így a Diósgyőr nem tudott előnyt szerezni a negyeddöntő fehérvári visszavágójára.
Az Alba Volán szakvezetésénél az verte ki a biztosítékot, hogy a fehérváriak múlt csütörtökön 4-3-as vereséget szenvedtek a HC Csíkszeredától. A felkészülési meccs után a játékosok és az edzői stáb is pénzbüntetést kapott. A kialakult feszültséget jól jellemzi, hogy ifja Bocskai Gábor lemondott csapatkapitányságáról. A szakvezetés és Ted Sator álláspontja pedig teljesen ellentmondó.
Ez egy nagyon komoly probléma, hogyha vezetőedző nem kritikus a játékosaival szemben. Tehát ő gyakorlatilag lépett egyet az esemény után, és úgy érezte, hogy semmi nem történt. Mi pedig úgy éreztük, hogy emellett nem lehet elmenni szó nélkül.
Természetesen sokat beszéltem a játékosokkal erről a tornáról, de az, hogy ez az esemény fontos lett volna, a jövőbeni szponzoráció szempontjából nem jutott el hozzánk. A magyar bajnokság elődöntőjére készültünk, és az osztrák bajnokság alapszakasza után még tényleg szükség volt erre a két mérkőzésre. A játékosok nem vették félváról a tornát.
A férfi keret még alakulóban van a római vízilabda világbajnokságra, ám a labda már megvan.
Tetszik, mert könnyebb, mint a másik, és kisebb is, viszont meg kell szokni. Az a szokatlan, hogy kicsi, ezért benne marad a lövésnél a kézben, és ezáltal laposak lesznek a lövések, illetve könnyű, amitől meg, hát azt meg kell szokni.
Az új labda mellett a hétvégi négy csapatos felkészülési tornán a játékosok tesztelése is zajlik, mint a másik három résztvevő országszövetségi kapitánya, a román, a szerb és az amerikai, Kemény Dénes is keresi csapatát, nem csak a nyári világbajnokságra, de már a londoni olimpiára is.
Felkészülési meccsek is akkor szolgálják a végső célt, hogyha az ember győzelemre játszik. Ennek érdekében, hogy még tisztában lássak a múlt héten kihirdetett kerethez még további három játékost.
A Dénes úgy fogalmazott, hogy nyilván nem hátrány, ha megnyerik mind a három meccset. Természetesen a cél mindig a győzelem. Hát a kihívás lesz, ez biztos.
Európa-bajnoki aranyérmes női váltónk mellett a német kvartett pályázott a VB kvótára. A drezdai világkupán azonban mi kerültünk ki győztesen a küzdelemből. Huszár Erikáéktól pontszerzőhely elérését várja a magyar szakvezetés, bár ez nem lesz könnyű.
Ilyen még nem volt, hogy váltóval ott tudjunk lenni a világbajnokságon, úgyhogy nem izgulunk emiatt. Szerencsére így már ott vagyunk az elődöntőben, benne vagyunk az első nyolcban, mindent megteszünk, és igazániból a többi az már nem rajtunk fog múlni.
Versenyzőink legfőbb célja a jövő évi vancouveri olimpia. A bécsi világbajnokság ebből a szempontból lesz jó erőfelmérő számukra.
A világbajnokság kicsit más lesz, mint az Európa bajnokság. A mezőnek a java tényleg, aki a legelő van, azok itt lesznek majd. Kína, Kanada, Korea, úgyhogy itt azért tényleg nehezebb lesz nekünk is. Nagyon szeretném, hogyha minél többen az első 10 környékén tudnánk végezni.
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó reggelt kívánok! A Kárpát-medencében borult időre ébredhettünk ma napközben, többfelé előfordulhat majd csapadék. Ugyanakkor kellemes hőmérsékleteket mérhetünk elsősorban a déli területeken élők, de még ennél a ma délután várható 12-15 foknál is melegebb van például Görögországban, ott a hőmérséklet már meghaladja délutáni órákban a 20 fokot. A kelet-európai síkságon még mindig fagypont körüli értékeket mérhetnek az ott élők a kora délutáni órákban is, ugyanakkor Európa nagy részén a Kárpát-medencéhez hasonlóan a nappali hőmérséklet 10 fok körül van, amolyan kora tavaszias az időjárás sok-sok csapadékkal. Így lesz ez az előttünk álló órákban itt a Kárpát-medencében is, tehát kora tavaszi hőmérsékletek jellemzik majd időjárásunkat, ugyanakkor az előttünk álló néhány órában inkább az északi és a nyugati területeken, aztán a délutáni órákban már egyre több felé kell számítani arra, hogy megnövekszik a felhőzet és előfordulhat eső, illetve zápor. Helyenként megerősödik majd a délkeleti szél, a hőmérséklet pedig az északi tájakon 7 és 12 fok között tetőzik, ugyanakkor délen délnyugat akár 12-15 fok is lehet ma délután. És akkor nézzük a folytatást, a hét második felének időjárását. Nos, csütörtökön délelőtt kiadós mennyiségű csapadék valószínű a Kárpát-medence nagy részén, aztán délután egyre több felé felszakadozik a felhőzet, akár a nap is kisüthet. Pénteken szintén a nap első felében lesz több a felhő, aztán reménykedhetünk némi napsütésben, de azért eső is előfordulhat, főleg a délelőtti órákban. Szombaton pedig a Dunántúlon a változó felhőzet mellett és az erős északkeleti szél mellett kisüthet a nap, de kelet felül egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és ott már valószínű eső. A hőmérséklet jelentősen nem változik, a csúcsérték 10 fok körül alakul. A frontérzékenyeknek sajnos ma gyenge melegfronti hatással kell megküzdeniük. Kedves nézőinként megköszönöm a figyelmüket, nagyon kellemes napot kívánok, most pedig nézzünk szét egy kicsit Európában.
Nálunk 9-kor garantáltan elkezdődik valami más. Egy ősi és különleges civilizáció. Évtizedes harcok színtere, akiknek lakosai sosem adták fel. Az új élet hajnalán, a fejlődés útján. Egy sokat szenvedett ország múltja, jelene és jövője. Vietnám arcai. Magyar ismeretterjesztő sorozat csütörtökön délután a Duna Televízióban.
Üdvözlöm Önöket, Szikszai Rémusz vagyok. Engedjék meg, hogy fölhívjam a figyelmüket egy új műsorunkra, amelynek címe Párbeszéd Egyeteme. Műsorfolyamunkkal az a célunk, hogy az életünk fontos aspektusait vitassuk meg két illusztris vendég segítségével, és így próbáljunk meg közösen válaszokat találni a minket izgató kérdésekre. Ne feledjék, Párbeszéd Egyeteme. Nézzenek minket!
A lágerben, amikor oda kerültem, és osztották a ruhát, nekem mind jó volt, osztották a lábbelit, nekem mind jó volt, mert kicsi voltam. Én akkor hálát adtam Istennek, hogy milyen jó kicsinek lenni.
Gulácsi Lajos, nyugdíjas református püspök. Arcélek. Csáki Zoltán műsora. Vasárnap 17 óra 45 perckor a Duna Televízióban. Nehéz sorsuk volt, a jogaikért küzdöttek, a legnagyobb harcosok voltak, anyák, asszonyok, özvegyek, szentek. A 20. század nő alakjai egyedülálló archív felvételekkel. Szépek szépei. Olasz dokumentumfilm vasárnap és hétfőn este a Duna Televízióban. Chaplin szerint ő volt a tökéletes művész. Minden idők legnagyobb színésznője. Isten áldott a tehetség, lenyűgöző ember, különleges sors. Ő volt a lélek a fényben. Lélek a fényben. Eleonora Duse emlékére. Olasz dokumentumfilm vasárnap 20 óra 5 perckor a Duna Televízióban.
Telehold, műsormagazin maximalistáknak a legtöbb tévécsatorna kínálatával.
Puskás Tivadar, a Telefonközpont feltalálója. Duna TV, a nemzet.